Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Köszöntünk benneteket szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Szenci Alexa, aki Szegeden közgazdasági szakon van, és hogy egész pontosan hol, azt majd hamarosan elmondja ő maga. Szia Alexa, köszöntelek szeretettel.
Szia, sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Igen, Szegedre járok, a Szegedi Tudományegyetemre, gazdaságtudományi karra, és azon belül pedig gazdálkodási menedzsment szakra. Most fejeztem be a második évemet, akkor majd nem sokára kezdem ugyebár a harmadikat.
Én is Szegeden végeztem a Tudományegyetemen, és emlékszem, hogy ez körülbelül 30 évvel ezelőtt volt, hogy akkor indult a gazdasági kar tulajdonképpen Szegeden, tehát egy 30 éves múltra tekint vissza. Én azt gondolom, hogy most már azért nagyon-nagyon jó oktatók vannak ott, a legutolsó információim szerint, hogy tapasztalod, mennyire erős a gazdasági kar úgy általában.
Szerintem erősnek mondható, és én azt szeretem benne a legjobban, hogy vannak persze idősebb oktatók is, akik ugye több tapasztalattal rendelkeznek, de azért főképp ebbe a mai fejlődő világban van nagyon sok fiatal tanárunk is, akik gyorsabban így lépést tudnak tartani ezzel a változó, rohanó világgal, és így sokkal interaktívabbá, meg érdekesebbé teszik az órákat, ami számomra nagyon fontos, mert így egyszerűbb figyelni, utána könnyebb visszaemlékezni egy-egy dologra, meg főképp, hogyha az ember mondjuk így a marketing részét nézi a dolognak, azért fontos az is, hogy mennyire látványosan adják esetleg elő, mennyire érdekesen, mert ugye ez a dolognak a lényege.
A marketing az egy olyan különleges fogalom, ami mindig szöget üt a fejembe, tehát te gazdálkodás és menedzsment szakon vagy, de hogy a marketinget emlegetted, az része a tudásotoknak, az oktatásotoknak?
Az elején mindenkinek kell egy kicsi marketinget, egy kicsi menedzsmentet és egy kicsi számvitelt is tanulnia. Ugye a gazdaságtudományi kar három szakra különíthető el, van a kereskedelem és marketing, a gazdálkodás és menedzsment és a pénzügy számvitel. Ebből ugye a kereskedelem és marketingesekkel együtt kezdjük a marketinget, de ők ugye ezt tovább viszik, mi a menedzsmentet visszük tovább, ugye a pénzügy számvitelesek pedig a számvitelt fogják később többet tanulni, de attól az alapokat mindenki ugyanúgy megkapja. És ugye az elején a marketing...
Fordítsuk le ezeket a fogalmakat. Tehát, mert szerintem a pénzügy számvitelt úgy nagyjából vágja mindenki, tehát az a számok, akik kiszámolják, hogy jó vagy nem jó, menjünk vagy nem menjünk, de hogy a marketinget hogyan forgatnád át magyarra?
Az elején próbálják az érdekesebb oldalát megmutatni ugye nekünk. Ez a reklámozás, hirdetés, mit hogyan kell jól eladni, bemutatni embereknek, és ugye van ennek is azért a szárazabb oldala, például a piackutatás, tehát már később ezekre is így sort kerítenek, például hogy kell árat meghatározni, milyen célcsoportokat kell meghatározni, milyen szegmenseket, akkor milyen embereket kell például megtalálni, meg megcélozni.
Hát ugye neked azért van egy kis előnyöd, hiszen a családban maga ez, amiről beszélsz, egy kicsit a reklámozás, marketing, a médiához is van köze. Tudsz ebből tapasztalatot meríteni? Tehát apu tud ebbe segíteni?
Igen, mindenféleképpen azt szerintem jó, hogy az ember otthon azért még meg tudja kérdezni, esetleg erősítést kap ezekben a dolgokban, de az iskolában is úgy átadták amúgy az anyagot, hogy néha még én is mondhattam így érdekességeket otthon, ami mondjuk apa számára is érdekes volt. Tehát igen, mindig ugye ez egy nagyon újuló dolog szerintem ez a marketing, és mindenféleképpen érdekes még számára is néha.
Mielőtt a többi fogalmat kibontjuk, az jutott eszembe, hogy mennyire jellemző az, hogy a tanáraitok valóban az üzleti világban, a gazdasági életben aktívan is szereplők. Például tudom, hogy a BMN nagyon sok egyetemi oktató valóban dolgozik is akár hasonló profilú cégben, és ugye ebből nagyon sokat profitálnak a diákok. Nálatok ez mennyire jellemző, hogy a tanáraitok dolgoznak is a szakmában?
Ez nálunk is így van. Nagyon sokan vannak, akik mellette ugye céget vezetnek, vagy valamilyen vezető pozícióban vannak, például ugye a menedzsment tanárunk, mondjuk a Szegedi Közlekedési Társaságnak az igazgatója. Ez ugye azért jó, mert ők is tudnak így személyes tapasztalatokat megosztani velünk, vagy esetleg érdekes történeteket, hogy ők miket tapasztaltak. Úgyhogy mindenféleképpen érdekes. Tehát nálunk is sokan vannak, akik nem feltétlen professzorként tanultak, hanem külsősként járnak be órákat tanítani, és általában ezek a legérdekesebbek egyébként.
Jó, pont az jutott eszembe, hogy ez fantasztikus jó dolog, mert a gyakorlat hiányzik, én azt gondolom a legeslegjobban, ha a magyar oktatás úgy általában a általános iskolától középiskolát, de az egyetem főiskolákon meg nagyon-nagyon ez gondot jelentett, akkor ezt jó hallani. Hogy a menedzsment mit jelent, amint te konkrétan vagy, azt a következő beszélgetés részletben fogjuk kivesézni. Maradjatok velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést Szenci Alexával.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, és folytatjuk a mai beszélgetést Szenci Alexával. Ugye Kiskunhalas szülötte, Bibó gimnáziumban végeztél 2 év, és a 2. évet fejezted be most a Szegedi Gazdaságtudományi Egyetemen, és itt a fogalmakat bontottuk ki, hogy a 3 nagy ág, ugye a marketingről beszélgettünk már, a pénzügy számvitelt nagyjából értik legtöbben, és hogy a menedzsment mit jelent, amint te konkrétan vagy, illetve már 2 évet elvégeztél, ez talán szerintem a legmegfoghatatlanabb. Na halljuk, mi ez?
Igen, a lényege az, vagyis nekünk ezt mondták az elején, hogy belőlünk gyakorlatilag valamilyen vezetőket képeznek, tehát mondjuk egy nagy multinál lehetnénk vezetők, akik koordinálják az embereket, akik a feladatokat megadják, utána ellenőrzik, véghez viszik. Sokan vannak például, ugye van ilyen minőségmenedzsment, meg projektmenedzsment, és ez mind ugye arról szól, hogy hogyan koordinálod össze így a különböző feladatokat. És belőlünk kerülnek ki ugye a legtöbb vállalkozók is. Tehát ez is ugye a vezetéshez kapcsolódik. Lenne ugye vezetők leszünk, és akkor hogy tudod az embereket is koordinálni, mit hogy kell összerakni. Van több tanárunk is például, akiknek az a feladatuk, hogy különböző cégekhez oda mennek, akiknek segítségre van szükségük, és átalakítják úgy a cégnek a struktúráját, hogy az működhető legyen, mert valami elromlott az évek alatt, és már nem működik úgy, nem csinálnak akkora profitot, és akkor ők ezt így átvizsgálják, hogy hol lehet például a hiba, melyik mozzanatnál, amit meg kell változtatni.
Mennyire vagy elégedett a sulival, mennyire gyakorlatorientált? Azért egyetemeken elő szokott fordulni, hogy nem mindegyik tantárgy olyan, amit az ember elképzel, vagy amit hasznosnak ítél.
Ez persze itt is így van, vannak tantárgyak, amiket én se szerettem különösebben. Nagy része amúgy érdekes így az óráknak. Attól függetlenül, hogy előadás vagy gyakorlat, van elég sok gyakorlatunk is a sok matek miatt, ugye ezeket a gyakorlatban is át kell nézni, de az előadások is nagyon jók tudnak lenni szerintem, hogyha olyan az előadó, tehát van persze olyan, ahova az ember fogát húzva megy be, hogy már megint ez az előadás, de nagy részük amúgy engem is így érdekelt, és szívesen bejártam órára, mert kíváncsi voltam, hogy mi lesz. Főképp így itt tényleg a fiatalabb tanároknál, akik annyira jól meg tudták így fogni ezt a mai generációt, hogy nagyon élvezetesek voltak az órák.
Milyen készségekre van szükséged? Most tanulás, oktatás technológiailag, tehát mennyire csoportban dolgoztok, mennyire használjátok mondjuk a megosztott dokumentumokat, vagy egyáltalán a csoportmunka mennyire jellemző?
Vannak csoportos feladataink, ez amúgy a marketingeseknél jellemzőbb, nekik ugye nagyon sok csoportmunkát kell elvégezni, de nekünk is van pár tantárgyunk, ahol be vagyunk osztva, és közösen kell elvégezni, prezentációkat elkészíteni, vagy feladatokat megoldani, és utána azt prezentálni. Ezek is amúgy érdekesek, egyrészt megismerjük ugye jobban egymást, illetve ugye, hogy ki milyen szerepkört tölt be egy-egy ilyen csoportba, itt is kiderülnek így az erőviszonyok néha.
Te például milyen szerepkört töltesz be egy csoportban általában?
Szerintem én nem feltétlenül a vezető vagyok, hanem középtájt. Nem is az, aki a legkevésbé veszi ki a részét, de úgy próbálok mindenkinek segíteni, de nem én vagyok az, aki feltétlen kiosztaná így a feladatokat mindenki között. És van több internetes felület is, ahol próbáljuk egymásnak így megosztani a tapasztalatokat, akár vizsgákkal, akár a tanárok szempontjából, ugye évelején, hogy kiket választunk. Tehát amúgy maga a közösség az szerintem nagyon jó. Így ebbe segítünk egymásnak.
Éppen erre akartam kérdezni, hogy mennyire vannak tankönyveitek, vagy mennyire kell utána járni a jegyzeteknek, de már részben meg is válaszoltad, nagyon fontos egymásnak tanácsot adnotok, hogy tudják egyrészt, hogy milyen tanárt érdemes választani, illetve hát gondolom a vizsgákra felkészülés, szóval könyveitek mennyire vannak jegyzeteitek?
Könyveink nincsenek igazából. Ajánlott irodalom van ugye mindig, amit hát a legtöbb ember szerintem nem olvas el. Én sem szoktam általában, csak hogyha egy-egy olyan rész van, amit mondjuk részletesebben át kellene nézni. A legtöbb tananyag az fönn van az interneten, illetve hogy egymás között megosztjuk ugye a jegyzeteinket, Én szeretek például jegyzetelni, hogy rögzüljön akkor is, amikor leírom, utána azt én könnyebben átnézem, tudom, hogy mit hova írtam, de nagy rész nincsenek, illetve hát ugye a PPT-kből tanulunk nagy részt. Azokon ugye rajta vannak a fogalmak, egy-egy szemléltető példa, amivel könnyebb talán megjegyezni.
Maguk az oktatók adják nektek.
Igen, ezt ők föltöltik általában, ugye van a CoSpace, amire a tananyagok, ez ugye egy internetes felület, amire mindenkinek van egy ilyen belépőkódja, és oda vannak föltöltve így a különböző tananyagok, illetve hogyha van esetleg internetes vizsga, akkor azt is ott kell megcsinálni.
Nagyon környezetbarát, ez nagyon tetszik nekem, tehát az én egyetemi éveimhez összehasonlítva, egyrészt olcsóbb is, mert iszonyú drágák voltak a tankönyvek, és hát hamar elavultak ugye itt az interneten online anyagoknál ez nem jellemző. Innen fogjuk folytatni, maradjatok velünk. Alexa itt említette a közösség életet, amiben neki nagyon aktív szerepe van, és hogy miért és mi, azt zene után fogjuk elmesélni, maradjatok velünk. Szenci Alexával beszélgetünk tovább.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, és folytatjuk a mai beszélgetést Szenci Alexával. A Szegedi Egyetem Gazdaságtudományi Karán gazdálkodás és menedzsment szakon már 2 évet magad mögött tudhatsz sikeresen. Sok mindent elmeséltél, hogy tulajdonképpen mit is tanultok, meg mik ezek az ágak, de hogy a felvételiről is beszéljünk egy kicsit, hiszen akik most hallgatnak bennünket, lehet, hogy éppen most készülnek még, és egy nagyon érdekes konstrukcióban működsz az egyetemen. Mondhatnánk, hogy költségtérítéses, de mégsem az teljesen, és ez is magyarázatra szorul, mert rendkívül szorgalmas és okos lány voltál vagy, és hogy én mindjárt azon lepődtem meg, hogy nem kerültél be költségtérítésesre úgy első körbe. Mesélj erről.
A gazdaságtudományi karon a pontszámok elég magasak. Abban az évben, amikor én jelentkeztem, 440 volt a ponthatár, hogy államira be lehessen kerülni. Úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 300-an vagyunk a 3 szakot egybevéve, és összesen van egy 7 vagy 10 államilag finanszírozott tanuló. Tehát nagy részünk költségtérítésesen van, és ugye nekünk kell kifizetni a tandíjat.
Mennyire drága most egyébként?
Fél évente 190 ezer forint nálunk, tehát teljesíthető, és ugye ezt sokan így is csinálják. Nekem 428 pontom lett anno, hiszen én előtte kim voltam egy évet Amerikába, és így, mivel nem ismételtem évet gyorsabban, utal kellett érnem a többieket, nem tudtam úgy faktokat fölvenni, és végül az emeltem az franciára esett, és így 428 pontot tudtam összeszedni, de összességében szerintem ez is egy jó pontszám. Más helyeken azért sokkal alacsonyabb. Az önköltségesen a pontszám az ilyen 330 körül van, tehát nagyon nagy a különbség, körülbelül 100 pontnyi különbség van a kettő között. Tehát majdnem biztos, hogy szinte mindenki bekerülhet ugye arra, hogy saját magának kelljen kifizetni a tandíját. Ugye nekem is erre sikerült, viszont lehet az elején megpályázni különféle ösztöndíjakat. Pont azért találtak ki ezt ezeken a szakokon, hiszen rengetegen vagyunk, akiknek ugye saját magunknak kell fizetni a tandíjat. Sikerült elnyernem egy olyan pályázatot, hogy kifizetik mind a 7 szemeszteremet, de el kell érnem a GTK-nak a súlyozott átlagát. Tehát ez egy teljesíthető dolog, gyakorlatilag nem kellett még ugye egy fél évet sem kifizetnem, olyan, mintha ugye államin lennék, de mégis én is amúgy önköltséges vagyok.
Mennyi ez a súlyozott átlag most a GTK-n Szegeden?
Ez egy misztikus szám. Soha senki nem tudja megmondani, akitől megkérdezem, tehát minden évben csak remélem, hogy ezt a számot én elérem. Azt mondják, hogy állítólag nem magas.
Senki nem tudja, mint a kalambó felesége.
Ez így igaz. Én kérdeztem az én is, hogy hát ez körülbelül mennyit fog jelenteni. Ő nem tudják, ez ugye minden évben változó, de még egy évről se hallottam, hogy na, akkor ebben a fél évben pontosan mennyi volt. Tehát csak reménykedni tudok.
Az ösztöndíj fejében közösségi munkát kell végezned, és mesélj erről egy kicsit, hogy milyen jellegű munkákat végzel.
Igen, tehát az ösztöndíjamat igazából így az egyetemtől kaptam, aminek része így a karrieriroda is. Azért cserébe, hogy ugye kifizetik így a tandíjam, néha megkérnek, hogy segítsek be nekik az ilyen iskolai rendezvényeken. Például a beiratkozás hetén kipakoljuk a standunkat, különböző játékok vannak nálunk. A karrierirodának az a feladata, hogy valamilyen szinten tájékoztassa ugye az egyetemistákat az ottani programokról, illetve segítsenek nekik akár abban, hogy önmagukat megtalálják, akár abban, hogy az egyetemi tanulmányaikat hogyan folytassák, különböző tréningek vannak, illetve ősszel és tavasszal szervezünk egy-egy nagy állásbőrzét, ami 3 napig tart, és rengeteg cég az országból, nagyobb vállalatok eljönnek, és esetleg munkát ajánlanak, vagy szakmai gyakorlatot a diákoknak, lehet kérdezni, hogy hogyan lehet hozzájuk ugye bekerülni, tehát mindenféleképpen nagyon érdekes szerintem, meg fontos.
Hát akkor tulajdonképpen 2-1-ben, mert egyrészt hasznos, hogy ösztöndíjat nyertél, másrészt pedig nagyon hasznos abból a szempontból, hogy gyakorlati feladataid vannak, amikben azért nagyon sokat lehet tanulni, gondolom. Mekkora a túljelentkezés? Ugye említetted, hogy 330 a ponthatár, tehát aki azért oda akar kerülni, ezt azért meg tudja lépni. Akkor ezek szerint mindenkit fel tudnak venni, vagy hogy működik ez?
De nem vagyok benne biztos, hogy mindenkit, hiszen ahogy én tudom, rengeteg jelentkező van, aki így a GTK-ra szeretne ugye menni. Nekem is az ismeretségi körömben nagyon sokan jöttünk ide, és hát így a bővebb ismeretségi körből is ugye nagyon sokan ide jönnek, mert szerintem ez nem egy annyira konkrét, mint például az orvosi vagy a jog, tehát innen még azért az embernek elég széles skálán tud mozogni, hogy utána mit is szeretne csinálni, és szerintem sokan ezért választák, illetve nem is feltétlen annyira nehéz, mint ugye egy orvosi. Tehát oda azért kell így az elszántság. Szerintem ezt valaki, hogyha jó matematikai készségekkel rendelkezik, eléggé nyílt, esetleg így a nyelveket jól beszéli, akkor ez így nagyon megfelelő lehet a számára.
7,5 évet emlegettél, akkor ez BSC diplomát ad, van-e mester, te tervezel-e mesterre menni?
Igen, mindenféleképpen szeretnék, ugye a mester az még +2 év, nekünk is van a több választási lehetőség, hogy milyen mesterre szeretnénk menni, még nem döntöttem el pontosan, hogy melyiket szeretnék, van például, ami angol nyelven van az oktatás, az kifejezetten érdekel, de ezt még majd a jövőben eldöntöm.
Most a BSC-n angol nyelvű óráitok vannak-e?
Lehet fölvenni angol nyelvű órákat, és vettem is föl többet. Ennek azért a színvonala nem feltétlen ütötte meg mindig az én elvárásaimnak való, de ez csak ilyen személyes tapasztalat. Attól függetlenül mindenféleképp jó, hogy azért az ember mégiscsak egy más megközelítésből tekinti, csak úgy a számonkérés is ugye angol nyelven van, tehát ez egy plusz kihívás lehet.
Itt angol nyelvű oktatók vannak, vagy pedig magyar szakemberek, akik angol nyelven tartják az órát?
Nem vagyok benne biztos, de szerintem ők magyar szakemberek, így a beszédjükből ítélve. Lehet, hogy van olyan is, aki angol anyanyelvű, de a legtöbben nem.
Innen fogjuk folytatni, és kicsit az egyetemi életre, Szegedre fogunk fókuszálni. Szenci Alexával beszélgetünk tovább.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, és folytatjuk a beszélgetést Szenci Alexával. A Szegedi Egyetem gazdaságtudományi karán 2. évét fejezte be sikeresen, gazdálkodás és menedzsment szakon. Most már mindenki nagyon jól tudja, mert nagyon ügyesen elmagyarázta Alex, hogy mit is jelent ez, mit is tanulnak. Úgyhogy most kanyarodunk egy kicsit az egyetemi élet felé. Miért Szegedet választottad? Ugye, akik a közgazdaságot célozzák, nagyon sokan azért a Corvinus célozzák Budapesten.
Én Szegedet mindig is nagyon szerettem, illetve vannak ott rokonaink is, ez is egy szempont volt, illetve Pesten azért sokkal drágább. Egyrészt a megélhetés, másrészt ugyebár az albérletek. Én itt sem kollégiumba vagyok, illetve mivel nem államire kerültem be, valószínűleg nem is kaptam volna kollégiumot, és Pestet sem annyira szeretem, abból a szempontból, hogy nekem már kicsit túl zajos, kicsit túl nagy. Szeged ez a pont jó átmenet így Pest és Halas között, hogy azért sokkal nagyobb az élet, jobb például így a tömegközlekedés, de mégis így egyrészt közelebb is van, többet haza tudok járni, másrészt egy kicsit talán élhetőbb is.
Én nagyon megértelek, tehát ha voksolni kellene a Szeged és Budapest között. Mesélj egy kicsit a egyetemi életről, sportról, közösségekről. Sportolsz rendszeresen?
Szoktunk sportolni. Sokkal jobb szerintem így ugye a kínálat, vagy sokkal nagyobb, mint Halason. Tehát rengeteg például. Egyrészt az egyetemen is van tesink, de ezek általában nagyon hamar betelnek, hogyha valamit kiszúr az ember, tehát nagyon sokszor lecsúsztam róla, de néha-néha sikerült fölvenni azt, amit szerettem volna, de ugye így a barátokkal többször eljárunk mondjuk egy-egy ilyen edzésre, különböző helyekre, amit mi kinézünk magunknak, illetve ugye most például nagyon szépen meg lett csinálva a futópálya Újszegeden, és oda például szoktunk járni. Amúgy a közösség szerintem nagyon jó így az egyetemen, összetartónak mondanám a csapatot, van rengeteg GTK-s program például, különböző napok, sportnap is van például, és akkor ott például, nem tudom, foci meccsek, tenisz, kosárlabda, közös főzés, tehát érdekes, meg különböző mókásabb feladatok is vannak, és ezen felül ugye biztos a többieket az is érdekli, vagy így a hallgatókat, ugye nagyon sok buli is van, ez azért egy fiatalnak szerintem így ez is szempont, tehát hogyha valaki nagyon el szeretne menni, majdnem minden nap van lehetősége. Ugye úgy van, hogy minden hétköznap más karnak van az estéje, például a GTK az mindig szerdán szokott lenni, tehát nekünk szerdán vannak ugye a buliaink, és akkor ilyenkor van egy GTK-s kártyánk, amivel ingyen bemehetünk. Tehát még nagyon kedvező is ugye így a diák élet mellett, hogy az embernek azért nincsen annyi fedezete mondjuk, hogy nagyon sok pénzt elköltsön így a szórakozásra, de ezzel szerintem jól megoldható.
És akkor a Jate klubban vannak ezek az esték. Hát ez nagyon okosan kitalált a Szeged. Mert szerintem a szülők most szívinfarktust kaptak, mert elbocsátják a gyerekeket önállóan, és minden este van buli. Ez azért lehet, hogy egyrészt a kísértést is erősen megnöveli. Mennyire jellemző, hogy céltudatosak a GTK-sok, vagy azért a buli sokakat elvisz?
Szerintem, aki komolyan gondolja az egyetemet, és komoly céljai vannak, őket ez nem befolyásolja. Tehát engem se befolyásol, hogy minden este például ugye buli van, én néha eljárok, hogyha mondjuk felező bulink volt, ugye, vagy ilyen nagyobb események, vagy nyitó, arra azért én is el szoktam menni, de van az az időszak, ami ugyebár nem a bulizásról szól, de ez mindenkinek szerintem egyéni érzése, tehát aki bulizna, az így is úgy is bulizni fog, aki nem, az nem, de azért ismerek több olyan embert, ugye ezek a tipikus örök egyetemisták, akik sok év alatt végzik el az egyetemet, és előnyben részesítik így a mulatósabb estéket, ilyen is van persze, de szerintem ez minden másik karon jellemző.
Az én időmben, ugye én is Szegeden végeztem, nagyon jellemző volt a karok közti, hát virtus, tehát a TTK-sok, a természettudományos karosok lenézték a jogászokat, azok az orvosokat, tehát ilyen körkörösen, nyilván itt nem a lenézés volt, hanem mindenki a saját kart részesítette előnybe, tehát egyfajta öntudatosság volt. Ez mennyire jellemző, hogy a karok között van egy ilyen kis virtus?
Van persze enyhe súrlódás, ami ugye így benne van a levegőbe, többen így beszélnek róla, de azért ez nem annyira befolyásoló, tehát attól ugyanúgy jóba vagyunk mindenkivel, és ugye a baráti körünkbe több helyről vannak így emberek, de általánosságban igen van ilyen, hogy az orvos is ok mondjuk ugye így a teteje a hierarchiának, és akkor a többiek így lentebb vannak, de...
Többis ők azt gondolják.
Igen, igen. Hát nekik igazat is adok, amennyit ők tanulnak, hogy megérdemlik, úgy gondolom.
A glória.
Igen.
Arról mesél nekem még egy befejezésül, Alexa, az én egyetemi éveimben, 20-30 évvel ezelőttről beszélünk, nagyon jellemzők voltak a csoportok, mint a osztályok a középiskolában, akik nagyon összetartottak, mert minden órájuk együtt volt, minden előadásuk. Ez ugye a tantárgy felvétel miatt nagyon megváltozott, hiszen másként, más tanárnál lehet fölvenni, és nagyon szétzilálta a csoportokat, ez nagyon meg is sínylették a közösségek. Hogyan működik, hogyan látod te ezt ma? Van egy közösség, ahova oda lehet tartozni, vagy nincs, vagy csak virtuálisan van? Hogy működik ez most? Hogy látod?
Igen, ez kicsit bonyolultabb nálunk. Úgy van például, hogy ugye sok ugyanolyan óránk van, mint marketingesek, gazdálkodás és menedzsmentek és pénzügyesek, viszont általában a pénzügyesek például egy tanárhoz vehetik föl, vagy kettő, és más időpontba. Tehát, hogy szakok szerint így szét vagyunk választva a legtöbb ilyen órán, viszont nincsenek csoportjaink. Tehát a mai napig van olyan, hogy mondjuk valaki GTK-s, de én még soha nem láttam. Elég sokan vagyunk, és nem is mindenki jár be minden órára feltétlen. Tehát nem olyan könnyű szerintem így az ismerkedés. Nincs az, hogy 20-30 emberrel mindig össze vagy ugye így zárva. Például ugye az orvosinál vannak még így csoportok, és akkor ott ők így kicsit talán összetartóbbak. Nálunk ez nincs meg. Ugye azért így 100-an vagyunk mondjuk durván egy szakon, ott azért úgy mindenkit ismerni, az tehát így majdnem lehetetlen.
A 100-hoz azt jelenti, hogy például a menedzsmenten, ahol te vagy, ott vagytok 100-an?
Igen, igen. És akkor ugye mi vagyunk beosztva így ugyanazokhoz a tanárokhoz. Tehát ismerjük egymást nagyjából, de akit nem is így személyesen, akkor látásból, de nincsenek meg azok a kisebb csoportok, mint például ugye gimnáziumban azért szerintem sokkal könnyebb, mindig ugyanazokkal az emberekkel vagy összezárva, könnyebb ugye az ismerkedés, utána a kapcsolattartás, itt azért nehéz, főképp ugye télen is szétszakadunk, nyáron is szétszakadunk, tehát nehezebb a kapcsolattartás.
Tehát akkor sokkal jobban igényli a dolog, hogy önállóan alakíts ki a közösségedet és a baráti körödet. Alexa, nagyon szépen köszönöm a beszámolót, és hát kívánok sikeres további éveket, és hajrá! Élvezd a nyarat, és dolgozz!
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem!